Reggeli Monitor Extra. Válogatás a hét legjobb beszélgetéseiből a Trend FM-en.
Jó napot kívánok, Somodi Evelin vagyok. A mai Reggeli Monitor legérdekesebb beszélgetéseiből hallhatnak már is egy válogatást. Elsőként azzal foglalkozunk, hogy az elmúlt évtizedekben leépült kapacitások felpörgetése, valamint az ukrajnai háború során felajánlott fegyverek pótlása miatt is szükséges az Európai Bizottság elnöke által meghirdetett 800 milliárd eurós uniós fegyverkezési program. Az Ökonomusz Gazdaságkutató Alapítvány elemzője szerint Európa ugyan későn ébredt, de lehet esélye arra, hogy néhány év alatt megerősítse védelmi képességeit, jelenleg ugyanis több területen is kiszolgáltatott az amerikai hadseregnek. Nagy Dávid beszélt arról is, hogy még felgyorsított fegyverkezési tempó mellett is évekbe telik, mire Európa képessé válik megvédeni magát. Lakatos László interjúja.
Az orosz-ukrán háború kirobbanását követően pillanatok alatt rá kellett döbbennie az Európai Unió országainak, hogy hát igencsak hiány vannak védelmi képességeknek, bár azt gondoltuk, hogy ezek az országok, vagy legalábbis aki nem lát ebbe bele, azt gondolhatta, hogy mondjuk Németországot felkészülten érhetné akár egy támadás például. De már olyan számok derültek ki, és nem csak Németországról, hanem a közép-kelet-európai országról és egyéb nyugat-európai országokról is, hogy főleg a segítségnyújtások kapcsán, hogy nem igazán van, miből segítséget adni, mert hogy a saját készleteiket küldözgették el, de nem maradt semmiük. Ez az kijelentés, ez így megállja a helyét, vagy azért ennél jobb a helyzet?
Igen, azt gondolom, hogy ugye európai stratégiai autonómiája az elmúlt években nem véletlenül szerepel annyira a megbeszélésben a középpontjába. Ugye egyrészt maga az orosz-ukrán háború világított rá arra, hogy Európa katonai képességei, védelmi képességei azért így önmagában igencsak hiányosak, illetve emellett említeném azt is, ugye, hogy az amerikai garanciák, amiket mindegyik a kontinens biztosnak vél, azok különösen most Donald Trump elnöksége alatt már nem tűnnek annyira biztosnak. Ugye Donald Trump már az előző elnökségus alatt is azt mondta a NATO tagállamoknak, hogy az nem fog működni, hogy az amerikai Egyesült Államok finanszírozza ezt a védelmi szervezetet, amiben elvileg minden tagállam egyébként egyenlő, de még csak arra sem hajlandó nagyon sok tagállam, hogy a GDP-nek a 2%-át költse védelemre, mindannak ellenére, hogy 2014-ben tennek egyesek a tagállamok. Tehát Donald Trump egy sokkal igazságosabb teherviselést követel a tagállamoktól, és azt, hogy költsenek a saját védelmükre, mind annyit, amennyiben megegyeztek. Ha pedig nem, ugye azóta több jelentés jött a Trumptól, amennyiben ezt nem teszi meg Európa, nem teszi meg az európai tagállamok, akkor nem biztos, hogy az európai védelem az a rendelkezésre fog állni. Ugye ez a NATO alapítója az 5. cikkelye szerint, ha egy NATO tagállamot megtámadnak, akkor ez a segítségére sietnek lehetőségre. Na most ezt mondta kétségbe a Donald Trump, és nyilván ez azért megfogadta a vízfalangokat Európában.
Ráadásul Donald Trump most éppen abban a pillanatban erősít erre a kijelentésére rá, sőt, bizonyos kijelentései, mintha azt jelentenék, hogy függetlenül attól, hogy ki mennyit költ NATO védelemre és egyáltalán a saját védelmére, az Egyesült Államok akkor is kivonul Európából, mert neki máshol, nevezetesen mondjuk például Ázsiában lesz dolga innentől kezdve.
Igen, ugye körülbelül 100 000 amerikai katona állomászik most Európában, Európa különböző országaiban, körülbelül 35 000 csak Németországban, szóval egy óriási amerikai jelenlétről beszélünk, és akkor még csak tényleg a katonákról beszéltünk, nem beszéltünk arról, hogy a körülbelül 100 000 amerikai katona mellett egyébként olyan amerikai képességek vannak Európában, mint a rakétavédelem, logisztikai képességek, felderítő képességek, ballisztikus rakétavédelem, azért ez mind-mind olyan képesség, amiben Európa igencsak amerikai segítségre, amerikai támogatásra szorul. Tehát ezért is van most nagyon nehéz helyzetben Európa, mert azért ezeknek a képességeknek a kiváltása, hogyha Donald Trump valóban beváltja azt a, hát nem is ígéret, meg nem is fenyegetés, mert azért inkább csak ledeptették ezeket, meg bedobáltak ilyen félszél mondatokat, hogy nem biztos, hogy ez az amerikai garancia, meg ez az amerikai jelenlét, ez ugyanazon a szinten fog maradni, mint eddig. Tehát, hogyha ezt beváltaná az Egyesült Államok, akkor Európa valóban problémában lenne. Ezeknek a képességeknek a fejlesztése egyrészt nem egyik napról a másikra történik. A másik kérdés pedig nyilván a finanszírozás. Ki fogja ezt finanszírozni, és milyen forrásból?
Ursula von der Leyen most jelentett be egy összesen 800 milliárd eurós csomagot, amit kifejezetten európai haderőfejlesztésre szánnának, illetve ebből a keretből lenne egy 150 milliárd eurós hitel a tagállamoknak a megnövekedett európai védelmi kiadások finanszírozásához. Ez hatalmas pénznek tűnik, de hogy ez egyébként elég arra, hogy ezeket a esetlegesen megszűnő képességeket, vagy hiányos képességeket pótolja?
Én azt gondolom, hogy nem, ez a 150 milliárd euró, ez nem egy rossz alap, de ez, hogyha maguk a tagállamok saját költségvetésből nem adják hozzá a saját részüket, akkor azt gondolom, hogy ez nem elég. Nyilván nagyon nagy költségei vannak. Vannak egyébként közös európai programok is, például említhetjük itt a Sky Shield programot, Németország vezeti, Magyarország is egyébként részes állam, ami arról szól, hogy ne egy ország fejleszten ballisztikus rakétavédelmi képességet, hanem álljunk össze, több mint egy tucat európai ország, és akkor fejlesztünk közösen, megosztanak ugye a költségek, de még ezzel együtt is azt gondolom, hogy most tagállami szinten sem költenek eleget a védelemre. Ugye, ha megnézzük például, hogy a NATO elvárását, igaz, hogy most már a legtöbb tagállam teljesíti, ugye, akik NATO és EU tagállamok is, hogy a GDP 2%-át költik védelemre, de például mindig vannak olyan tagállamok, Spanyolország például, vagy Olaszország, akik még most sem érik el ezt a 2%-os minimumot. Említhetném egyébként Németországot, aki a tavalyi évben ért el először, de csak úgy, hogy egy különleges védelmi alapot hoztak létre 2022-ben, ami 2027-28-ig kiput, és már most vakarja a fejét igazából a német vezetés, hogy hogy lehet fenntartható ez a fajta védelmi kiadás hosszú távon is. Szóval itt van egy nagyon nagy költségvetési gap, amit valahogy meg kellene ugyani az európai országoknak, és azt gondolom, hogy ezt próbálja támogatni. Tehát nem helyettesíteni, hanem támogatni ez az európai koncepció, amit a von der Leyen most bemutatott.
Na most túl azon, hogy van ez a 2%, de pont Ukrajna támogatása kapcsán derült az ki, hogy gyakorlatilag ilyen egyszerű dolgok, hogy lőszergyártás például nem képes fedezni egy esetleges forró pillanatban a megnövekedett igényeket, hiszen most sem képes megfelelő mennyiségű lőszert előállítani, és ez csak egy pont.
Igen, ugye az imént is utaltam rá, hogy egy része csak ennek az, hogy miből finanszírozunk, a másik az idő. Azért egy védelmipari kapacitást fölépíteni Európában, az nem megy egyik napról a másikra, de még egyik évről a másikra sem tud működni. Egy ilyen beruházásnak általában az ideje, hát egy minimum 2-3 év, amíg egy gyárat fölhúznak, és akkor elkezd termelni, tehát itt évekről, vagy akár egy évtizedről beszélhetünk, amíg arról a béke állapothoz hozzászokott kapacitásról, ipari kapacitásról Európa fölpörög egy védelmi, egy úgymond háborús védelmi ipari kapacitásra. Tehát ez a pénzmenet, ez rendkívül hosszú idő, és emiatt is kongatják most a vészharangot Európában, mert ugye, ha most teljesen beleállna Európa, és meg lenne minden pénzügyi forrás arra, hogy kiváltsa az amerikai védelmi garanciákat, akkor is az idő az jelenleg Európa ellen dolgozik.
Tulajdonképpen azért vannak nagy fegyvergyárai, meg harckocsi gyárai Németországnak, ugye Franciaországról is tudjuk, hogy egy jelentős hadipari gyártókapacitás van ott jelen, a frissen csatlakozott Finnországról, Svédországról már a csatlakozás pillanatában azért cikkeztek sokat, hogy nagyobbat nyer ezzel a NATO, mint amit az adott két ország, hiszen olyan jelentős egyrészt hadipari kapacitás, másrészt felkészült hadsereg csatlakozott így módon a NATO-hoz. Ezek a kapacitások mire lesznek elegendőek, illetve mennyire tud önellátó lenni Európa fegyverből?
Igen, a jelenlegi kapacitások, amit mondtam, egy békeidős ellátás elegendőek, de amit megmutatta ezt az orosz-ukrán háború is, amikor már támogatni kell egy aktív háborúban lévő országot, akkor ezeknek a kapacitásoknak a határa azért nagyon hamar megmutatkozik, és ugye megint csak Németországhoz visszatérve, nemrég látott, napvilágot látott egy olyan elemzés, ami azt mondja, hogy a német haderőnek a felkészültsége most alacsonyabb, mint 2022-ben a háború kitörése előtt volt, éppen azért, mert vannak egyes képességek, aminek a nagy részét a Ukrajnának adományozták, ilyenek például a különböző rakéták, légvédelmi képességek, amiket azóta sem tudott, ugye eltelt azóta 3 év, és azóta sem tudott pótolni az egyébként meglévő védelmi iparral rendelkező Németország, és ez pont ebből fakad, hogy fel kell pörgetni a kapacitásokat. Nem erre van most tervezve az európai védelmi ipar, erre a háborús helyzetre és egy fokozott háborús készültségre, hiába vannak francia vállalatok, olasz vállalatok, német vállalatok, amik tényleg nagy múltúak és tényleg hatékony eszközöket tudnak fejleszteni. Ennek idő kell, amíg ez eléri azt a fajta hőfokot, hogy önállátó legyen Európa, és akkor nem beszéltünk egyébként arról, ami képessége például egyáltalán nincs Európának, például ballisztikus rakétavédelem területén. Ugye említettem a Sky Shield együttműködést, Németország vezetésével több európai tagállam is részese, de ott vannak, hogy hát vagy amerikai, vagy izraeli technológiát tudnak venni, hogyha ballisztikus rakétavédelemről van szó, mert például nincs európai fejlesztés. Tehát az, hogy Amerikára voltunk utalva az elmúlt évtizedekben, ez abban is megmutatkozik, hogy egyes képességeket például, ami nem lett volna költséghatékony, azt Európában nem is fejlesztettek, hanem azt úgymond kiszerveztük, meghagytuk, hogy azt az amerikaiak által gyártott kapacitást megvegyük. Én azt gondolom, hogy lassan ébredezik Európa, de előbb-utóbb ez össze fog állni, és tényleg fölpörög annyi az európai kapacitás, kutatás, fejlesztés, hogy egyre többet fogunk tudni gyártani saját részre. De itt a hangsúly tényleg az időn van, mert az viszont nagyon fontos az időfaktor. Ennek ellenére azt gondolom, hogy későn ébredt Európa, de meg fogja tudni csinálni. De ugye ez egy versenyképességi kérdés, de azt gondolom, hogy menni fog Európának.
Ez a 800 milliárdnyi csomag, ami ugye nagyon sok mindenből állt, tehát nem kifejezetten csak fegyvergyártásról van itt szó. Ez mire lesz elég?
Én azt gondolom, hogy elsősorban ugye pótolni kell az odaadományozott eszközöket. Több európai ország is ugye jelentős eszközöket, képességeket adott oda Ukrajnának. Én azt gondolom, hogy az első számú cél az az kell, hogy legyen, hogy pótoljuk az eszközöket. Második cél az kell, hogy legyen, hogy minél hamarabb önállátóak legyünk, támogassuk a hazai, illetve európai védelmi part, hogy ezeket az eszközöket bármikor le tudjuk gyártani saját magunk számára, illetve mások számára is, ha ne adj Isten újra támogatni kellene valakit. Én azt gondolom, hogy ezeknek kell a prioritásnak lenni. Ezek azok az alapok, amin az európai stratégiai autonómia nyugodhat.
Az elmúlt percekben az Ökonomusz Gazdaságkutató Alapítvány elemzőjét, Nagy Dávidot hallották.
Reggeli Monitor Extra. Válogatás a hét legjobb beszélgetéseiből a Trend FM-en.
Padlóra került a kerékpárpiac az elmúlt években. A Covid okozta a legnagyobb problémát, ugyanis a járvány ideje alatt hihetetlen kereslet mutatkozott a biciklik iránt. A járvány végével azután hirtelen állt le a kereslet, a kereskedőknek át kellett venniük korábbi rendeléseiket, néhány gyártó azonban a raktárakra termelt. A Bergusson Kft. Ügyvezető igazgatója elmondta, nem véletlen, hogy olcsón lehet alkatrészhez jutni a webáruházakban, ugyanis a közvetlen értékesítés segíti ki a nagy készletekkel rendelkező gyártókat. Ércfalvi András beszélgetett Nagy Andrással a Monitor délután című műsorban.
Hogy áll most a kerékpáros piac?
Ilyen nagyon nagy hullámokat ért már meg a kerékpáros szakma, mióta beszélgetünk, és most is egy hatalmas nagy hullámban vagyunk így, mindenféle tekintetben. Ha visszatekintünk a Covid-ra, amit mindenki jól ismer, csak pár szóban összefoglalnám, hiányzik lett a kerékpár a Covid 3 évében, a gyártók nem tudtak fölkapaszkodni a megnövekedett kereslethez, és ugyan tudták, hogy véget ér ez a hatalmas nagy hullám, de hát nem lehet rá fölkészülni, meg hát mindenki optimista általában. És hát idejében nem tudták visszamondani a megrendelt alkatrészek előrendeléseit. Ezért amikor a Covid véget ért, senki nem hitte volna, hogy milyen hamar véget ér a kereslet, tulajdonképpen egy betonfalnak rohantva állt meg az egész kereslet. Erre senki nem készült föl. A gyártók azzal a problémával szembesültek, hogy hatalmas készleteik halmozottak föl a gyárokban, hatalmas mennyiségű alkatrész előrendelést kellett még átvenniük, amit lerendeltek, és abból a kerékpárt kellett volna építeniük. Mi pedig azzal szembesültünk, hogy nagyon-nagyon sok előrendelést adtunk le a gyártóknak, és hát ezt kötelesek vagyunk átvenni. A gyártók többféle irányba keresnek menekülést tulajdonképpen. Egyrészt próbálnak minél kevesebb alkatrészt átvenni az alkatrészgyártóktól, de hát őket is kötelezi a szerződés. Próbálnak minél több kerékpárt lenyomni a torkunkon, hozzáteszem jogosan, hiszen megrendeltük ezeket a kerékpárokat. Illetve mindenki által tudják azt, hogyha belekényszerítenek minket abba, hogy vegyünk át minden kerékpárt, akkor tönkre mennének a világon a kerékpárkereskedők. Ezért megindult a direkt eladása az alkatrészeknek a gyártók részéről, ami nem rajtuk keresztül működik, hanem a hatalmas webshopok megvásárolták ezeket az alkatrészeket, amik nagyon töredékáron dobják piacra. Ilyen például úgy áll a dolog, hogy hatalmas lározások vannak a kerékpárpiacon, vannak gyártók, akik gondban vannak, vannak gyártók, akik nincsenek.
Tehát van, akinek nincs kerékpárja, azt mondtad, és van, akinek meg rengeteg kerékpárja van.
Igen, vannak furcsa helyzetek. Tehát vannak hatalmas nagy gyártók, akik a Covidot is jól átviselték, most is jó pár kerékpár hiányzik nála, és vígan él, de ugyanakkor vannak olyan gyártók, nem mondok nevet, éves szinten 3 millió kerékpárt készít, egyik legnagyobb gyártó a világon, ideális esetben 300 ezer kerékpárja van a raktáron általában, most több mint 1,5 millió kerékpárja van a raktáron.
Hú, de meg van bolondítva ez a piac, és amiről most beszél, ez nem Magyarország, meg nem a régiók, az az egész világra jön. És teljesen mindegy, hogy európai gyártóról, vagy távol-keleti gyártóról van, szóval az is teljesen mindegy.
Teljesen mindegy, az egész világot jellemzi ez a helyzet. Mondok régiókat, amit jobban érint, Kelet-Európa, leginkább a magyar, a bulgár és talán a román piac az, ami legnagyobb vesztese ennek. Az elmúlt évben már, vagy idén és tavaly Szlovákia, Csehország, Lengyelország, hogy most a volt kelet-európai blokkból induljak ki, már kicsit kezd helyreállni, ott már kezd a kereslet visszajönni, nálunk sajnos még nem jellemző.
Mindenki bevásárolt a Covid alatt, közben, után?
Nagyon sok előrehozott vásárlás történt a Covid alatt, nagyon sok impulzusi jellegű vásárlás történt, ami végül is érthető volt, hiszen kerékpározni szabad volt.
Féltünk tömegközlekedéstől, mindentől. Akinek lehetett, jöhetett a kerékpár. Igen. Logikus megoldás volt.
Igen, és hát így a használt piac is most jelentősen megtelt eladó kerékpárokkal, hiszen sokan nem gondolták, úgymond olyan komolyan a kerékpárvásárlás, hogy hosszú távon. Vagy hát komolyan gondolták, hogy mostantól kerékpározni fogunk, aztán mégse kerékpároznak.
Aztán visszaszokhatott az ember a vonatra, a buszra, bármire, igen, egyébként, ahogy a metróra, tehát ez is fordulat lehet abban a tekintetben, hogy akkor a használt piac az meg ezek szerint megint csak erős.
Erős a használt piac, nagyon erős a használt piac, és mi kiskereskedők az elmúlt két évben jelentős visszaesést értünk meg ebből adódóan, a Covid aranykorszak volt, de voltak olyan kiskerüzletek, akik tönkrementek a Covid alatt, akik nem rendelkeztek előre nagy raktárkészlettel, akik nem jutottak áruhoz valamiért, ők tönkrementek, és most pedig azzal szembesültünk tavaly előtt év folyamán, hogy hatalmas árukészlet volt nálunk, amire hát akkor a forint éppen erősödött, lejjebb mentek a szállítási díjak, jellemzően csökkentek a kerékpárárak, és hát hatalmas veszteséget éltek meg a kiskereskedők tavaly előtt évben emiatt, mert a raktárkészlet ugye leértékelődött, illetve hát ez nem volt elég, hanem mondhatni ránk árazták a gyártók a kerékpárokat, hiszen az említett okok miatt ők is bajba kerültek.
Hát mindenki szabadult volna a kerékpártól.
Mindenki.
Ez érdekes, és ehhez képest akkor a publikum ezt nem használta ki, vagy nem úgy használ ki, vagy már van kerékpárja. Ezt nem hetente vesz az ember kerékpárt.
Nem hetente vesz, hogy miért nem használták ki, miért nem használják ki annyira, itt egy világszinten történő gazdasági vízfelesés is lehet az oka, mert alapvetően, hogyha csak egy szegmens gyengélkedik a kerékpáripar, mi elég furcsa lenne, hogy a világon a gazdaság
dolgozik. Hát csak más szegmens is, igen.
És csak a kerékpáripar, akkor nyilván kihasználják az emberek, hogy kerékpárt vesznek most, de nem tudnak, nem akarnak annyira kerékpárt vásárolni, élni ezzel a lehetőséggel.
Mi a helyzet az elektromobilitással a kerékpár fronton? Pályázat az tudom, hogy kellene, meg jó lenne, mert az 22 környékén volt, ugye 22-ben volt vége az előző igen. Körnek, a támogatás lehetőségének, az nagyon fellendítette. Hol tartunk most egyébként? Mert azt pont néztem, hogy a hollandoknál már átbillent a mérleg, de tudom, az messze van, Hollandia, meg kerékpáros nemzet.
Látjuk a fejlődési lehetőséget, és próbáljuk élvezni, hogy látjuk a fejlődési lehetőséget. Elég hátul tartunk, megint csak visszautal, vagy amihez szeretem mérni magunkat, az a környező országok, tehát Szlovákia, Csehország, Lengyelország. Ott jelen pillanatban nagyjából 30% az elektromos kerékpár az adott kerékpároknak, nálunk Magyarországon nagyjából 10%. Ezzel a 10%-kal én elégedett is lennék egyelőre, de a gondot az jelent ennek a 10%-nak nehezen mérhető, de nagyjából a kétharmada az bizonytalan eredetű kerékpár áfacsalt, vagy pedig lopott kerékpár kintről. Tehát ez a maradék 3-4%, ami a normál piac, hát ez katasztrofálisan kevés.
Akkor bejöttek az elektromos kerékpárok, pedelek, ugye ezt is tőled tanultam annak idején, akkor azért azt gondolta az ember, hogy az évek múlásával majd számosság növekedésével olcsóbbá válnak ezek a kerékpárok. Ez nem következett be?
Nem következett be, nem lettek olcsóbbak az elektromos kerékpárok. Hogy ennek mi az oka pontosan, hogy eleve fölmentek az árak, illetve az árak nagyon kaotikusan alakultak az elmúlt években, mert nem csak a nyersanyag ára játszott szerepet az áremelkedésében, hanem szállítási költségtől kezdve, tárolási költségektől kezdve, a piac bizonytalansága, árfolyam változások országonként, regiónként. Ezt már szerintem senki nem tudja visszavezetni, hogyha normál mederben történt módon minden az elmúlt 5-6 évben, akkor vajon lejjebb ment volna az elektromos kerékpárok ára. Ezt már szerintem senki nem tudja megmondani.
Az elmúlt percekben a Bergusson Kft. Ügyvezető igazgatóját, Nagy Andrást hallották. És ez volt már a reggeli Monitor Extra itt a Trend FM-en. Köszönöm szépen, hogy velünk tartottak. Búcsúzik a műsorvezető Somodi Evelin.
Ez volt a reggeli Monitor Extra, válogatás a hét legjobb beszélgetéseiből. Ha többre kíváncsi, hallgassa a reggeli monitort minden hétköznap 6:30-tól a Trend FM-en.